áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Hallgassa meg a gyülekezet az új bibliafordítás szövege szerint Isten igéjét, Sámuel első könyve 31. fejezetéből, és pedig az első 7 versből. Közben a filiszteusok megütköztek Izrael-lel, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok előtt. Hullottak a sebesültek a Gilboa hegyen. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónatánt, Abinádávot és Málkisoát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok. Azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának: húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogyha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne üzzenek gúnyt belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Akkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt. Így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt a 3 fia, meg a fegyverhordozója, és összes embere. Az ige magyarázat előtti kedves énekkart hallgassunk meg. Köszöntöm szeretettel, és készülünk a búcsúzásra egyelőre a kelenföldi gyülekezettől. Ez a mai este nekem többszörösen nehéz. Nehéz azért, mert nagyon nehéz dolgokról kell szólni. Amikor Júdásról kell prédikálnom, akkor valóban testem, lelkem mindig remeg. Hiába mondhatnám magamból, hogy már beszéltem róla, nekem mégis mindig olyan félelmes. Ez a történet is. Most is egész bensőmben érzem azt a félelmes terhet, hogy egy olyan emberről kell beszélnem, aki felkenetett Isten irgalmának, szentségének az olajával, Isten választott népének első királya lett, és olyan rettenetesen végezte, hogy eldobta az életét, és abba a kardba dőlt bele, amelyel annyit kergette az Isten igazi felkentjét, Dávidot. Nagyon igaz az az ige, és jó rá gondolni, itt legtöbben tudják, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Milyen érdekes, hogyha az ember készül egy-egy bibliai témával foglalkozni, mindig talál valami újat. Én nem tudom, hanyadszor prédikálok erről a textusról, de megint találtam egy új dolgot, illetve kaptam egy új dolgot. Izrael megunta Sámuel próféta papi bírói uralmát, csícoltak, legyen nekünk is királyunk, mint a pogány népeknek, járjon előttünk, vezesse harcainkat. Sámuelnek nagyon fájt ez a döntés, nem önmagáért. Isten pedig így szólt Sámuelnek: ne keseregjél, nem téged utáltak meg, hanem engem. És ebben a helyzetben, amikor a nép Istentől elfordulva királyt kér, Saul el tudta fogadni ezt a királyságot. Most mindenkit arra kérek komolyan, mert nekem ez egy új lecke. Ebből a helyből új, hogy nem számít a közhangulat. Ezren és ezren mondhatnak valamit, még Isten választott népéből valók is. De ha az nem egyezik az Isten akaratával, lelke indulatával, az ő szentségével, trónja tiszteletével, akkor nem szabad elvállalni. Nem szabad igent mondani, és nem szabad velük menni. Saulnak, amikor megválasztották is, azt kell volna mondania: nem tudom elvállalni, mert ez pártütés Isten uralma ellen, hiszen Sámuel azt képviseli. Vagy legalább azt mondta volna, hogy nagy bűnbánattal vállalom el, mivel mindenképpen ragaszkodtok egy emberhez, akire felnézzetek, ne rám nézzetek, bár egy fejjel magasabb vagyok Izrael minden fiánál, feljebb nézzetek. Nem. Igaz, nagyon alázatosan kezdte, de beleegyezett egy olyan közhangulatba, amelyet az Úr nem szeretett, és a Bibliában benne van: adtam neki királyt haragomban, és elvettem búsulásomban. Tudnia kellett volna, hogy ez haragból való ajándék. Megismételem még egyszer, bárhol, bármikor olyan helyzetben lesztek, ahol a nagy többségnek lesz egy véleménye, de bennetek Isten egy másikat indít, ennek a belsőnek engedjetek mindig. Ez az igaz. Nem az a többség, amely már nem figyel az Isten igére, hanem emberi indulatoktól vezetteti magát. A napokban, 60 év után fölkerestem a Városmajorban azokat a helyeket, ahol sokat sakkoztam, csibészkedtem, verekedtem, kamaszkorom sok furcsa évét eltöltöttem, és akkor épült a Városmajori katolikus templom. Mi igen megütköztünk azon, hogy ezeket a beton csodákat templomnak nevezik, most már ugye megszoktuk. Bementem ebbe a templomba, nem mehettem be egészen, mert a belső rész zárva volt, de érdemes volt bemennem. Az előcsarnokban ott volt Vincenti, volt bíborosnak a képe, és alatt egy idézet tőle, hogy ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a népet sem a jövőjét. De elgondolkoztam rajta, hogy nem jó ez a fogalmazás. Biztos, hogy van nem egy millió imádkozó magyar, két meg három millió is van. Az az igaz, ha lesz egy millió olyan magyar, aki az Isten akarata szerint él, akkor nem kell félteni ezt a népet. De nincsen. Ha összeveszünk a külföldiekkel, belföldiekkel, merész dolog lenne ezt állítani. De az Isten akarata az, hogy úgy legyen, egyre több és több komolyan imádkozó magyar legyen. Még egyszer megisvétlem, hogy így látom az igéből, hogy Saulnak legalábbis nagy bűnbánattal és belső szégyenkezéssel kellett volna elfogadnia ezt a királyságot. Van egy szomorú mondani valóm is, és ha valaki most azt gondolja, hogy politikával foglalkozom, akkor annyit hozok fel mentségemre, hogy nem találtam a Bibliában olyan prófétát, Istennek egy emberé sem, aki egyébként csinált valamit, hogy politizált. Akár Ézsaiás, akár Jeremiás, akár Dániel, akár Ezékiel. Mindegyik állandóan össze volt kötve a szolgálatával, a nemzet sorsával. Az előbb arról beszéltem, ha lenne egy millió olyan magyar, aki keresi Isten akaratát, olyan félelemmel látom azt, hogy alakul a sorsunk. Megszabadultunk egy külföldi igától, de kezdjük magunkat megterhelni egy belföldivel. Éppen a fiatalok, ez a úgynevezett Fidesz társaság, amely a Fiatal Demokraták Szövetsége, ragaszkodik ahhoz, hogy az iskolai nevelés ideológia mentes legyen. Ez maga egy ideológia. Ne legyen befolyása benne se a hitetlenségnek, se a hitnek. Ez egy nyilvános állásfoglalás Istennel szemben. Ez egy ateista álláspont. Ha ne legyen benne Isten befolyása, azt jelenti Isten nélkül. Ez az, hogy ateista, azt jelenti, hogy Istentől megfosztva. És amikor olvastam a fiatal demokratáknak ezt a tervét, hogy ha majd mi kerülünk kormányra, azt mondtam, Uram Isten, csak azt ne. Amíg idegenek gyötörtek bennünket, idegenek voltak, de most a saját felnövekő nemzedékünk ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen az igének, a Bibliának, a keresztény egyháznak befolyása az iskolában. Legyen! Legyen az tiszta, szent és igaz. Olyan sokat szenvedtünk amiatt, hogy kizártak bennünket. Kizárták az Úr ügyét az iskolákból. Most hál' Istennek vannak hittanórák, van akinek már fáj. Adjon Isten sok buzgó szívet a fiatalok között is, akik itt vannak fiatalok. Neki kell az ellensúlyt képviselni, teljes szívükkel és teljes erejükkel odaállni az Úr akarata mellé. Saul király nagyon alázatosan kezdte, amikor a királyválasztás folytó elbújt. Aztán megtalálták a ruhaőrzők között, mikor előjött is nagyon alázatos volt. Jó néhány a gúnyos megjegyzéseket tettek, hogy ki ez? Ez az ember lesz a király? Úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Nem adtak neki ajándékot, hiszen egy királynak el kell indulni anyagi erővel. Utána következik egy hatalmas harc az ammoniták ellen, Saul jól megveri az ammonitákat, és megszólalnak a sziszegő hangok. Adjátok elő azokat az embereket, akik kicsúfolták a királyt, akasszuk fel! Akasszuk fel őket! Saul megint nagyon bölcsen és alázatosan jár el. Az Úr nekünk egy nagy győzelmet adott. Hát a hálaadás napján akasszunk fel embereket, inkább adjunk hálát. Sok keresztény ember ebből tanulhatna. Itt még nagyon jól és egyenesen halad Saul. De most következik egy félelmes fordulat a nagy győzelem után. Sámuel így szól, most én imádkozni fogok, Isten pedig mennydörgést és villámokat ad, hogy lássátok meg, mennyire haragszik, hogy király kértetek magatoknak. És a nép akkor, megrettenve a szörnyű égi háborútól azt mondja, jaj, vétkeztünk, mert királyt akartunk. De azért megtartották a királyt, és megmaradt a király. Vannak bűnbánatok, amelyek semmit nem érnek, csak a bűnt növelik. Megretten az ember, megvallja a bűnét, és benne marad. És folytatja, és nem teszi le. Ha vannak köztetek ilyenek, mint a Saul idejéből valók, akik már megbántak sok mindent, meg is vallották, mert megrettentek, aztán mégis benne maradnak. Ennek csak nagyon rossz vége lehet. Sámuel mégis így szólt, ha már elkövettétek ezt a gonoszságot, én nem hagyok fel az imádkozásra. Testvérek, higgyétek el, hogy az, hogy most itt vagyunk mindjárt, innen kezdve, rajtam kezdve, ez azért lehetséges, hogy ilyen békességben szólhatjuk és hallhatjuk az igét, azért lehetséges, mert van egy áldott közbenjárás, van egy szüntelen való esdeklés. Ha ti hallanátok, hogy az Úr Jézus hogy könyörög érettünk, milyen kimondhatatlan fohászkodással, hogy adja a Szentlélek azt elő, hogyan hat az Atya szívére, ha hallanánk, ha tudnánk, megrendülnénk bele. Ennek a könyörgésnek köszönhetjük ezt az estét is. Reméljük a holnap is a további napokat. Minden jót ennek a közbenjáró könyörgésnek köszönhetünk. És most megkezdődik Saul életének a szomorú fordulata. Jönnek a filiszteusok, mindenfelől ellenség. Sámuel azt mondta, várj, majd én bemutatom azt az áldozatot, amely Istent hozzánk békíti, és erővel minket fölszerel. De Sámuel késett. Saul pedig hallotta, hogy már az öröknek a filiszteus fegyverek, bemutatta az áldozatot. Alig kezdte el, megjött Sámuel. Nem tudtál várni. Nem tudtál várni az Úr idejére, az Úr segítségére. Elvétetik tőled a királyság. Kérek arra mindenkit, akinek már elfáradt a szíve, elfáradt az élete, elfáradt a hite. Tartsatok még ki. Ne siessetek el semmit. Beszélgettem többször olyan asszonyokkal, 35 éves, 36 éves lánykorában ment férhez. Nagyon rossz lett a házasság. Beszélgetünk, szomorúan mondja, micsoda életet kell élni. Hát hogy jött létre ez a házasság? Tessék nézni, 36 éves voltam, mire várhattam? Lépni kellett. Nem volt türelem. Ilyenkor mindig azt szoktam kérdezni, ha el tudod hinni azt, testvérem, hogy az Isten nem kímélte meg az ő egyszülöttjét, hanem őt odaadta, mi módon adna vele együtt mindent? Ha meg nem akar adni, akkor ne legyen. Kérek mindenkit arra, akiben most türelmetlenség lappang. A türelmetlenség rengeteg kárt okozott már. A türelmetlenség bizalmatlanság Istennel szemben. Amikor én nem tudom kivárni az Isten idejét, akkor magamban megvádolom őt. Elkésett. Emlékeztek a Mária és Márta panaszára Betániában? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Pedig éppen azért, mert nem voltál ott, a negyednapos halottat hívta ki a sírból. Ez volt Isten akarata. Aki türelmetlen, imádkozzék türelemért. A sátánnak egy különleges módszere van. Mindig egy lépéssel akarja megakadályozni, megelőzni az Isten cselekedeteit. A pusztában mit mondott? Itt vannak a kavicsok. Szóért szólt, és fehér kalács lesz belőle. Jézus elutasította, és mit olvasunk? Jöttek az angyalok a mennyből, és táplálták őt. A sátán meg akarta erőzni ezt a mennyei megvendégelést a maga ajánlatával. És mindenki ez így jön. Ott van már Isten ajándéka közel, a sátán gyorsan nyújt valamit. Ezt fogd meg, ezt vedd el, legyen tele vele a kezed. Nem, abból a fekete kézből nem kell semmi. Én várok az én uramra. Saul nem tudott várni, és megkezdődik a bukás. Bizony egyenletesen gyorsuló mozgás lefele. Süllyedés és zuhanás. Nem olvasok igehelyeket most, mert a történet nagyjából mindenki tudja. Érdekes, hogy milyen hullámozó az embernek a lelki élete. Ez az ember már esésben van, mégis azt mondja a Biblia, hogy sokfele megfordult, nagyon derekosan viselkedett, sőt Izraelből kiválogatta a legderekosabb katonákat, 3000 embert. Megvoltak a jó cselekedetek, voltak még jó dolgok, de a zuhanás folytatódott. Ezt azért hangsúlyozom, mert ha valakinek ez ránk lelkészekre vonatkozik elsősorban. Jól prédikálunk. Nem biztos, hogy nem vagyunk zuhanásban. Gondok, presbiter, jó dolgokat csinálnak. Vannak látható jó jelek. Nem biztos, hogy nem vagyunk zuhanásban. Ha elszakadtunk az Úrtól, ha ez a kapcsolat megszakadt, ha ez már a mi lendületünk, akkor már baj van. Nagyon derekosan viselkedett sokfelé, de Istennek már háttal állott. És elkövetkezik egy olyan ütközet, amikor Saul nyugtalan és bizonytalan, és azt mondja a papnak, hozd ide a frigyládát, akkor már náluk volt a frigyláda. A pap elkezdi azt a szertartást, amelyet nem ismerünk, hogyan tudta megkérdezni az urat, de már nagyon zajonganak a filiszteusok, hallani a dobpergést, a kürtöket, azt mondja Saul a papnak, hagyd abba, ne kérdezz tovább, menjünk. Az a különös, hogy megnyert ezt a csatát is. Ez már büntetés volt. Azt mondja Zsoltár a könyvében, Isten lelke, Isten panaszát, ott hagytam őket, hogy járjanak a maguk tanása szerint. Nem minden győzelem győzelem, nem minden siker siker. Saul akkor megverte a filiszteusokat, de ott volt, hogy hagyd abba. Aztán eljött az idő, amikor ő kérdezte az urat. Az úr nem felelt, abba hagyottad, akkor abba maradt. Isten soha nem siet az ő válaszaival, hanem mindig elhozza az idejét. A pusztai vándorlás idején voltak súlyos engedetlenségek. Egyszer így szólt Isten, majd amikor meglátogatom ezt a népet, erről is megemlékezem. Azért mondom ezt, mert egyesek úgy gondolják, hogy itt nyíltan engedetlen voltak. De lám, semmi következménye, mintha nem is látná az Isten, de látja. És ha nem előzzük meg az ő kemény látogatását alázatos bűnbánattal, eljön a verés és a büntetés. Azért most legyen egy komoly leszke ebből. Akármilyen sürgetőek, szorongatók a körülmények, soha ne mondjátok ki ezt, hogy lelkem hagyd abba. Ne szakítsátok meg a kapcsolatot. Megtanultam a 76 év alatt egy leckét, hogy semmi és senki nem veszélyes rám nézve. Csak egy dolog, ha megszakad a kapcsolatom az én Istenemmel. Voltam rettenetes helyeken. Meg kellett járni halálos vermeket, de megvolt a kapcsolat. Őrizzétek a kapcsolatot a ti istenetekkel, és ha valami zavarja vagy elszakítja, azt távolítsátok el. Semmi sem olyan fontos, senki sem olyan fontos, mint az élő Istennel való állandó, szoros, együttes kapcsolat. Énekeltük ezt a gyönyörű szép éneket, sikerült testvéreink segítségével lesokszorosítani. Igen, atyám, ha hű karod vezérel, s közelek fényivel a messze cél, kísértés támadás vihar szelével, pokolhatalma is feléd segél. Fergeteges dolgok jöhetnek. Igen, atyám, ó, mindenen keresztül. Igen, atyám, ború vagy fényözön, te tolled szárám, atyai kezedből, a földön másban nem gyönyörködöm. Én életemnek legörvendetesebb idejét a lágerekben éltem át. Nem kívánkozok vissza oda, de soha belül a lelkemben annyi ige magyarázat, amit már nem én magyaráztam, annyi öröm, annyi kijelentés a Krisztus keresztjéről, soha nem kaptam mintot, mikor kutyákkal hajtottak, szuronyok között, futva, aki elesett, eltaposták, minden lépés a rettegés volt. Put 3000 ember, nekivadítva, nagyon kellett, hogy angyali kezek hordozzanak. De tele volt a szívem örömmel, a szemem megtelt könnyel, mindjárt meg is fagytak a könnycseppek, tele voltam égcsapokkal, úgy kellett leolvasgatni. Nagyon boldog órák voltak. Ez van az egyik versben. Igen, atyám, az évek úgy sietnek, számuk kiméri hűséges kezed, s te tász kaput megfáradt gyermekednek, a boldog óra, ha elérkezett. Azért megismételem, nem szégyelem, megismételem, semmit és senkit nem kell olyan fontosnak tartani, mint egy dolgot, az állandó kapcsolatot az élő Istennel. Elér az ember sokféle sikert, látszólagos keresztény gyümölcs csak, mintha teremnének az életében, de ha elengedte Isten kezét, de borzasztó. És látni lehet Saul életében most már egymás után a romlás gyümölcseit, voltak győzelmek, de egyik ilyen győzelmes csata után kijelentette, ez már a saját buzgóság, kijelentette, hogy senki ne egyék bőjt egész estig, amíg szét nem verem egészen Filiszteát. Jónatán ezt nem hallotta, apjának ezt a kikövetelt fogadalomtételét, és az erdőben talált vadmézet pálcikával belenyúlt lépesmér, elfogyasztotta, felderült az arca, és mondja, milyen balgaság volt apámtól, a harcoló néptől megvonni a táplálékot, ez már Saulnak a saját lendülete volt. Aztán újra kérdezné Saul az urat, éjszaka is kergessem a filiszteusokat? Nem felelt az úr. És Saul, ez is a romlás jele, nem azt kérdezi, hogy nem bennem van-e a hiba? Azt mondja, tudni akarom, ki a vétkes. És kiderült, hogy Jónatán. Halálfia vagy Jónatán? Én kijelentettem, aki estig, ha este szállt előtt, bármit a szájába vesz, halálfia. Fogyasztottál a mézből, meg kell halnod. A saját fiát halálra ítéle maga esztelen lendületében. Mikor az ördög sodor valakit, ott nincs irgalom. De a nép kiváltotta Jónatánt. Nem tudom, hogy történt ez, megakadályozták ezt a szörnyű apai gyilkosságot. Itt már Saul egyre mélyebbre és egyre mélyebbre megy. Azt látom az ő életében, hogy Isten mindig újabb próbákat hoz, mindig egy újabb alkalmat ad. Amikor Péter megtagadta Jézust azon a fájdalmas estén először, kapott még egy alkalmat, megint jön egy cselédlány. Most már kétszer tagadott, kapott még egy alkalmat. Nem azért, hogy háromszor tagadjon, hanem azért, hogy végre vallja meg. Ha ti vereséget szenvedtetek, Isten mindig fog készíteni egy újabb alkalmat győzelemre. Ismeritek a szép éneket? Hanem mint győztes járulhatok hozzád, a vereségem mégis elviszem. Tudom, aláhajol sebemet, a te irgalmat számba szelidem. Örömöm hálás újjongó dalával, Uram eléd, ha nem siethetek, elsírhatom a bánatomat néked, koldulva biztató tekinteted. Mindig van újabb alkalom győzelemre a vereség után, és minden győzelemmel könnyebb lesz a harc. Mondja halleluja ének, és így van, így igaz. Ha elbuktatok, ha vereséget szenvedtetek, vagy most leverve vagytok, Isten már készíti a következő csata helyét a győzelemre. Nem úgy van, hogy vereséget szenvedtem, most megint ki fogok kapni, hanem mivel vereséget szenvedtem, most győznöm kell. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt az éneket jó lenne, a szívetekbe írnátok. Én is megpróbáltam megtanulni, de öreg elefántok nehezen tanulnak. Na most jön egy parancs, egy próba. Amáleket meg kell verni, meg kell semmisíteni. Sámuelen keresztül jön a parancs Saulhoz. Korábbi engedetlensége, bukások után egy nagy engedelmesség lehetősége. Harcolj Amálekkel, semmisítsd meg. Mindent el kell veszíteni. Semmi préda, semmi zsákmány. Megverik Amáleket, a hitvány országokat elpusztítják, a javát elviszik maguknak, és Saul meghagyja Agágot, Amálek királyát, hogy majd a kocsijába fogja, fogva, mint egy díszmenetben, mint ahogy a pogány királyok szokták, a legyőzött királyokat befogták a harci szekerükbe. Aztán megölték. Jön Sámuel. Áldott vagy te az Úrtól, mondja Saul. Ó, de szép szöveg. De valami ökörbőgést hallok. Mi ez? Hát igen, mert meghagytuk a javát, hogy majd az Úrnak áldozzuk. Sámuel háborog. És Agág, a király, Sámuel veszi a karját és kettévágja Agágot. Az első csapás a bűnre. Jön az ítélet Saulra. Most már végleg elveszítve a királyságot. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki megérti. Mi sosem járhatunk Isten kedvébe, hanem akarata szerint cselekszünk. Azt mondta Saul, meghagytuk a legkövérebb jószágokat, majd az oltáron megáldozzuk az Úrnak. És Sámuel fájdalmasan mondja, az engedelmesség többet ér minden áldozatnál, de az engedetlenség nem más, mint varázslás és bálványimádás. Ugye kemény szavak. Van a pietizmusnak Magyarországon is egy ága, amelyik folyton keresi, hogy hol van valami ördöngős, babonás dolog. Kell egy ilyen harc is. De úgy elfelejtették ezzel a muzsikával, addig dalolják ezt a dallamot, hogy elnyomtak egy másik hangot. Minden engedetlenség, minden szándékos engedetlenség a megértett parancsal szembe olyan, mint a bálványimádás, olyan, mint a varázslás. Olyan, mint a bálványimádás, olyan, mint a varázslás. Minden szándékos engedetlenség. És amikor én ma elindultam oda, egy nagyon sóhajtottam ide, amikor elindultam, arra gondoltam, hogy ezen a héten én ezt a gyülekezetet nagyon megterheltem. Mert olyan sok mindent mondhattam el, amit megértettetek, és ami kötelező rátok, akkor ha akarjátok. És egy félelem volt bennem, vajon hogy fejezzük be? Az a rettenetes akarat győze, amelyik nem akarja, amit Isten akar, vagy az Isten szentséges, irgalmas akarata győz, ami rettenetes ellenállásunk akaratán. Nekem már nem lesz időm, lehetőségem hozzátok szólni valószínűleg ebben az életben. Most tehát, mint egy utoljára szólok. Most hadd legyek atyátok és anyátok és testvéretek, és a búcsú alkalmával, hadd kérjelek arra, mint amikor a szülő messze időre eltávozik az otthontól, és gyermekei elválnak tőle, akarjátok az Isten akaratát. Tanuljatok a Saul rettenetes életéből, mert félelmetes, de a tanúságukra íratok meg, fokozatosan, állandóan nem fogadni szót, kimagyarázni, kibújni, mást akarni. Hiába mondhatta volna Saul, milyen jól kezdtem, annál rettenetesebb úgy folytatni. Most akkor próbáljatok felelni arra, azokhoz szólok, akik szándékosan és tudatosan az Úr akarata szerint akarnak élni. Így van-e? megvan-e Isten elégedve azzal, ahogy igazodol az ő akaratához, vagy pedig váltogatva, hol az ő akarata, hol az enyém. Én nem tudok elképzelni olyan házasságot, egészségeset, ahol a férj vagy a feleség hol a házastársával van kapcsolatban, hol még egy valakivel. Így nem lehet. A mi életünk nagyon sokszor egy folyamatos házasságtörés, a figy megszegése, mert minden hűtlenségünk egy lelki parázdaság. Minden hűtlenségünk egy másiknak a szeretése. Jézus megmondta, vagy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. Egyiket ragaszkodik, másikat megveti. Szeretnék nektek segíteni, és magamat is arra elkötelezni, akarom az Isten akaratát. Ne féljetek attól, ha közli az akaratát. Ha nem jól értitek, kérdezzétek meg újra. Látjátok, sokan elítélik Gedeon. Azt mondják, hogy már egyszer felelt az Úr, hogy apjúval, már megint kirakta. Jól tette. Ha én rám van bízva egy nép sorsa, akkor 10-szer kérdezzem meg, mielőtt megindulok velük. Ha nem érted jól az Isten akaratát, te szégyelj el, újra kérdezz meg. És ha megértetted, nem a szívem csalt meg engem. Uram, megkérdem még egyszer, különösen fiataloknak, aj, de sok lányon kellett elbajlódni, aki hozta az üzeneteket Isten akaratából, az az Úr akarat, hogy ezt a fiatal embert majd az esküvő után megtérítem. Ez nem egyezik a Bibliával, de majd így, de majd úgy, nem. A megértett ígének engedni kell. Fájdalmosan gondolok egy kis fiatal lányra, aki sok örömet szerzett nekünk az énekével, magatartásával, aztán beleszeretett egy nem hívő fiatal emberbe. Írta a levelet, Józsi bácsi, mi a tanács, mert mindenki tiltja. Nem mondhatok más, csak amit az ige mond. A legutolsó hír, amit kaptam róla, az idegosztályon van. De borzasztó. Határozott nemet arra, amit Isten nem akar. Ha ő engem annyira szeret, mert nagyon szeret, akkor nekem a legjobbat adja. Egy istenfélő lány számára egy hitetlen fiú nem lehet jó ajándék, és megfordítva. Isten ezt nem teszi. Minden jó adomány felülről jön. Egy istenfélő férfinek egy istenfélő nő a jó adomány, és megfordítva. A fele másik a nem Isten akarata, nem Isten ajándéka. Még egyszer meg kell mondanom, senki sem járhat Isten előtt kedvesen a maga buzgóságában. Volt Saul életében volt egy félelmes intézkedés. Megemlékezett arról, hogy a gibeoniták Józsué idejében becsapták Izraelt. Emlékeztek rá, hoztak penészes kenyeret, gyűrött ruhákat, és azt mondták, mi túl a kánaániakon lakunk messzire, éppen azért nektek Kánaánt ki kell írtani, de mi nem oda tartozunk. Kössetek velünk szövetséget. Józsué nem kérdezte meg az urat, szövetséget kötöttek, nem bántottak titeket. Alig haladtak valamit, ott voltak a gibeoniták. Most már nem lehetett őket kiírtani, hát vízhordóká tették őket. Most Saul megemlékezik erről, és azt mondja, írtsátok ki őket. A saját buzgósága nem Isten akarata volt. Írtották a gibeonitákat. És amikor Dávid király lett, 3 éven át nem volt eső. Az Úr megkérdezte, Uram, miért mondtad meg az áldást? Isten így szólt. Most megemlékeztem arról a gonoszságról, amelyet Saul követett el a gibeoniták ellen. Dávid hívatja a gibeoniták megmaradt törzsét. Mit kívántok? Azt felelik, nem kívánunk semmit. Nem, mondja Dávid. Isten szólt nekem. Akkor így szólnak a gibeoniták. 7 ember Saul családjából, hadd akasszunk fel. Dávid megkímélte a Jónatán utódait. És 7 embernek ott kellett függeni felakaszva. És mennyi halt meg már előbb? A Saul saját ostoba gonosz húzgósága miatt. Mikor az, és az van megírva a Bibliában, mert féltette Izraelt. Féltette Izraelt és elkövette a gonoszságokat. Mindenkinek vigyáznia kell, aki egyházi munkában van, akár lelkész, akár bármilyen beosztása van, hogy mikor buzog a gyülekezetért, nehogy vétkezzen a buzgóságával. Van vétkes buzgóság, és van Istentől való buzgóság. Saul, ahogy romlott lefele, a buzgósága is romlott volt. Egyre inkább romlottam és romlottam. Aztán következik egy még szörnyű cselekedet. Emlékeztek arra, hogy Dávid menekül, bemegy Nóba, és Ahimélek paptól kenyeret kér a kísérőinek és magának, meg egy fegyvert. A pap abban a hitben van, hogy ez a király veje, hát Saul lányát vette el Dávid. Dávid hazudott, azt mondta, sürgős a dolgom, nem volt időm fegyvert venni, a király parancsa gyors volt, adjál valamit. Nincs más, csak a a szent asztalon lévő kenyerek, akkor abból. Érdekes, hogy Jézus, amikor idézi ezt a részt, azt mondja, hogy Dávid evett a szentelt kenyerekből, nem vétkezett, nem mondta, hogy hazudott is. Nagy szükségben volt Dávid, nem a hazugságot akarom menteni, de ott volt Dóég, ez az edomita számadója Saulnak. Gyorsan jelentette Saulnak, hogy ez a pap odaadta a Góliát kardját, mert ott volt becsavarva egy kendőbe, adott a szent kenyerekből Dávidnak. Erre Saul elrendelte az egész papi város kiirtását. 75 papot mészároltak le. Nem rettenetes? És megkezdődik Saul életében az állandó harc az Isten felkentje ellen, az igazi felkent ellen, Dávid ellen. És milyen fájdalmas látni. Most mindenkit szeretnék valamire figyelmeztetni. Néhányan azzal vigasztalják magukat, hogy néha úgy tudok sírni bűnbánat könnyeket. Nem ér semmit. Nem ér semmit. Ha nem változik meg az élet. Saul sírva mondta, amikor Dávid megkímélte az életét, kétszer egymás után, igaz vagy fiam Dávid, és zokogott. Tudom, hogy király leszel, tudom, hogy Izrael a kezed alatt fog megnőni. És tovább üldözte Dávidot. Sálba taposta a saját bűnbánati könnyeit. Senki ne vigasztalja magát meg azzal, hogy néha úgy tudok sírni az Úr előtt. Meg kell változni az Úr előtt, és szót kell fogadni az Úr előtt. Ragyognak majd akkor a könnyek. Mikor igazi bűnbánat könnyei folynak, azok felfele folynak. Az nem hullik a sárba, ezért mondta Dávid, hogy szedd tömlőd be könnyeim, felfele hullik. De Saul már nem olyan könnyeket sírt. Saul könnyei már egy csalfa, hamis szív könnyei voltak, magát nyugtatta, ó, de megsirattam a kegyetlenségemet, aztán folytatta. Milyen rettenetes, ahogyan lassan bezáródik a kegyelem ajtaja ezelőtt az ember előtt. Saját gyülekezetemben, volt gyülekezetemben, nem is az enyém volt, de rám volt bízva. Sokszor elmondtam a szószéktől az álmosdi gyülekezetnek, összefoglalva sok év urvacsorai tapasztalatát betegeknél, hogy olyanokhoz kellett mennem, akiket már hiába mentem. Mint ahogy ez a deszka vagy bármilyen anyag nem ért és nem hall semmit abból, amit mondok. Úgy az a beteg már semmit nem értett. Valamikor utoljára szólt neki az Isten. Attól kezdve hiába minden. Ott kellett állni hány haldoklónál. Értelmetlenül nyújtja a kezét a kenyér és bor felé. Talán vétkeztem és odaadtam, de akkor úgy láttam, nem tehetek mást. Fel se fogta, hogy miről van szó. Valamikor, talán a konfirmációkor, talán a templomi esküvőjén, vagy egy temetés alkalmával szólt neki az Isten, azt mondta, hogy nem, belől, és Isten is kimondta, hogy nem. Most vége van ennek a hétnek. Az én szolgálatom itt véget ért. Nem ért véget az imádkozásom, érettetek. De ha úgy mentek el, hogy nem, nem akarom, ha ez a rettenetes akarat, ez lesz a korona a fejeteken, akkor elveszítitek Istennek azt a jó akaratát, mert az az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Én kérlek arra benneteket, adjátok fel a saját akaratot. Ne járjátok Saul útját. Járjatok engedelmességben. Meg fogjátok tapasztalni, minden szófogadás üdíti az embert. A szófogadás mindig azt jelenti, hogy fölfakad valami olyan forrás, olyan édesség, hogy az ember kénytelen mondani Dáviddal, hogy csordultig van a poharam. Tapasztaljátok meg az engedelmességnek ezeket az áldásait. Most van egy kérdés még, amit meg kell beszélnünk. Saul odajut, most már fél, jön egy nagy csata a Gilboa hegyén. Felvonul Izrael hadserege, jönnek a filiszteusok, és Saul egy szörnyű lépést tesz. Ez már mutatja, hogy hol van. Elmegy Endorba, megtudja, hogy van egy halott idéző asszony. Királysága elején kiadta a parancsot, minden varázslott halott idézőt meg kell ölni. Ez az asszony el tudott bújni és megmaradt. Tudakozzátok meg, hol van egy halott idéző? Meg akarom kérdezni a holnapi napot. Isten már nem felel nekem. Akárhogy kérdezte az Urat, nem felelt az Úr. Addig kell zörgetni, amíg nem válaszol. Mert igaz, hogy aki kér, az mind kap. Aki keres, talál, a zörgetőnek megítatik. Ha Isten nekem 10 kérésemre, és egy hónapon át való kérésemre nem felel, újra kérdezek tovább, és addig nem állok fel, még azt nem mondja, hogy igen, gyermekem, ez a feleletem. Ki kell kényszeríteni, mert ki lehet? Nem jó elvenni a kenyeret, és az ebeknek vetni. Igazad van, Uram, de csak morzsákat akarok. Hát a kutyák is megeszik a morzsákat, amik leugranak. Az én lányomban ördög van, csak egy morzsa kell, és megszabadul. Jézus megrendül. Micsoda hit. Eredjel is legyen úgy. Nem szabad felállni, és nem szabad abba hagyni. Saul azt mondta, nem szólsz, uram? Akkor megyek a halott idézőhöz. Megtalálják Endorba ezt az asszonyt. Saul elrejti magát, és megjelenik Sámuel. Sok vita van ezen teológusok között is. Van egy erős hívő irányzat, amely határozottan állítja, hogy Sámuel nem jelenhetett meg. Én nem végeztem olyan magasfokú teológiai iskolát, nincsenek dr mindenféle doktori címek a nevem előtt, csak egyet tudok. Ez az egyszerű bölcsességem is, ez többet ér minden doktori címnél. Mennél egyszerűbben, mennél gyermeki módon tanulmányozzuk, olvassuk az igét, annál jobban értjük. A Biblia világosan mondja, hogy mondd a Sámuel. Az asszony meglátta Sámuelt. Ha egy démon lenne, mint a sokan tanítják Sámuel képében, akkor a Biblia mondaná, megjelent egy démon Sámuel képében, de a Biblia mondja Sámuel. Nekünk nincs jogunk Istentől megkérdezni, miért engedted meg, hogy Sámuelt háborgassák, vagy így szólt, miért háborgattál engem, ha Isten nem szólt neked. Holnap például itt leszel, a halottak birodalmával. Félelmes dolog. És most, amikor Sámuel így szól, holnap az utolsó napod, Saul mégsem tudja magát megalázni, nem tud bűnvallást tenni, nem tud felkiáltani, nem tudja egész múltját megítélni. Üldöztem az Úr felkentjét, kiirtottam az Úr papjait, magamnak emlékoszlopot emeltem, jaj, mennyit védkeztem, Úristen, könyörülj rajtam, te irgalomban gazdag Isten, tedd meg ezt! Nem, elmennek a csatára, körülfogja az ellenség, hullanak a fiai, Jónatán, Abinádád, Malkisua, meghaltak szemelátára, aztán az íjászok körülfogják, élő széltábla, beleakadnak a nyíla, férzik, mondja a fegyverhordozójának, öljél meg, mert nem akarom, hogy ezek engem kicsúfoljanak. Az nem meri megtenni. Leállítja a kardot hegyével felfel, rádobja magát. Eldobta azt az életet, amelyet nem maradt oda az Istennek. Odaadta az öngyilkosságban az ördögnek. Isten adta ezt a királyt és elvette haragjában és búsulásában. Félelmes lesz ki a Saul élete. Nem akarta, amit Isten akart. Akarta maga akaratát. Bemázolt azzal, hogy félti Izraelt. Érdekem be kell fejeznem, és a lelketekre szeretném kötni. Nem tudom, meddig lesz kint az a tábla még, hiszen vége a hétnek. Egy rettenetes akarat. A reformátusok apja nem közölte ezt a címet, nem tudom miért, talán megijedtek, hogy nem bírja ki a papír. Nagyon félelmes is, egy rettenetes akarat. A rettenetes akarat, amely ne találjon a szívetekben helyet, hanem az Isten áldott akarata. Milyen kedves volt Jézus szava a vérpoklos felé, a leprás felé. Akarom, tisztulj meg. Aztán az imádsága. Atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, akiket nekem adtál, ők is ott legyenek. Akarjátok ti is ezt. Uram, tisztíts meg. Uram Jézus, mindig veled akarok lenni. Áldott legyen az Isten az ő irgalmas nagy akaratáért. Egyetetek bele. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy meg nem szűnsz ostromolni a mi kemény szívünket. Magadat megalázva jössz olyan magasról, a szentségből, és várod az őszinte bűnbánat és töredelem jeleit. Van mit megbánnunk, van mit szégyennünk. Ha felnézünk arra a csodálatos keresztre, ha látjuk a mennyei szeretet nagy vallomását a Golgotán, és ha halljuk lelkünkkel az esdeklést, amely most is hangzik érettünk, a te trónodon Krisztus ajkáról, nem tudunk szólni sem a szégyentől, de az örömtől sem. Köszönjük Istenünk, hogy ennyire szeretsz minket. Köszönjük a te üdvözítő nagy jó akaratodat. Győzze le bennünk az ellenállást. Akarjuk, amit te akarsz. Akarunk Jézussal járni. Akarjuk, hogy irgalmas karjai hordozzanak. És mindörökre, itt a földön is mindörökre, vele akarunk lenni. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Amen. Most a testvéreknek szeretnék kihirdetni valamit. Isten nagy irgalmából ezelőtt 56 évvel írtam egy kis íráskát, az a címe, hogy vallomás. A Betánia kiadta abban az időben, aztán a háború eseményei sok mindent elsodortak. Most megint valahogyan előkerült és sikerült néhány testvérnek az áldozatkészsége révén több ezer példányban kinyomatni, könnyű, egyszerű kis papírocska, elég komoly a tartalma. Én most már nem tudnám még egyszer megírni, amikor kezembe került újra, engem is megrendített. Isten ajándéka, kegyelme volt. Most mindenki vihet belőle az iratterjesztésnél egy példányt. Aki többet akar, akkor én kérem azt, hogy nem az enyém, nem én adom ki, nem az én pénzemből nyomják. Valamennyi adományt helyezetek majd el külön arra célra, hogy ez a testvéri kör, amelyik ezt is kinyomta, és még egyebeket is, ezt a munkát folytathassa. Nagyon örülnék, hogyha beleegyeznétek abba, hogy elénekelnénk még egyszer ezt az éneket, nem bánom utána még akármit, igen, atyám, énekeljük el, és ezzel hadd zárjuk a mi egész hetünket. Még annyit hadd mondjak, hogy ha Isten életet, hétfőn már Dömsödön kezdhetem el az ige szolgálatot. Szükségem van az imádságotokra. Ez nem panasz, de rendkívül el vagyok fáradva, és egy törékeny cserép vagyok. De Isten minden nap, minden órán újra megújít. Egy számomra igen áldásos és gazdag hetet tölthettem itt el. Hálát tudok érte Istennek, megköszönöm a lelki pásztornak, hogy lehetővé tette a gyülekező előjáróinak. És titeket is kísérjen Istennek az irgalma. Áldás, békesség mindjártokkal.